Üdvözlök mindenkit! Ez itt a 20. század intézet podcast csatornájának szöveg című könyves vita sorozata. Adásainkban egy-egy az intézetünket fenntartó közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány által kiadott kötetet veszünk górcső alá, és vesézzük ki azok legfontosabb állításait. Én Bacani Dorottya vagyok, ez pedig a szöveg, tartsanak velünk! A mai alkalommal Békés Márton Kulturális hadviselés, a kulturális hatalom elmélete és gyakorlata című 2020 végén megjelent munkájáról lesz szó. Köszöntöm a stúdióban a szerzőt, Békés Mártont, történész politológust, aki a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója, a 21. század intézet igazgatója és a Kommentár folyóirat főszerkesztője, valamint vitapartnerét, Kis Viktor politológust, ideológia kutatót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát és a Politika Történeti Intézet társadalomelméleti műhelyének kutatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Békés Mártonnak eddig 7 önálló kötete jelent meg, a legutolsó adásunk tárgyát képező Kulturális hadviselés című műve, a korábbi Fordul a szél és a gerilla hadviselésből álló trilógia utolsó befejező része. És rögtön a szerzőhöz fordulnék, és arra kérném, hogy a vita elindításaként foglalja össze kötetének a fő téziseit, majd ezt követően pedig Kis Viktort arra kérném, hogy fogalmazza meg, hogy mennyiben érte egyet ezekkel az alapállításokkal. Márton.
Köszönöm szépen a meghívást. Viktorral nem tudom, hogy mekkora lesz a vita. Sok mindenben természetesen nem értünk egyet, de azt hiszem, hogy sok mindenben, vagy talán zavarba ejtően sok mindenben igen, de nagyon-nagyon jó, hogy eljött, és főleg azért, mert a Viktornak a legújabb könyve, a Kívülbelül, az nagy hatást tett rám. A könyvnek a tézissel kiinduló pontja az nagyon egyszerű, akié a kultúra, azé az ország. Nagyon, nagyon röviden erről van szó. És ehhez ennek vannak kultúrelméleti, vagy társadalompolitikai, vagy közvetlen politikai feltételei, meg környezete természetesen, de maga a fő kérdés, vagy ennek a könyvnek a fő szerkezete, az mégis az, hogy ennek a kulturális többségnek a létrehozása, ami egy politikai többség mögé oda teendő, hogy egy politikai rendszer korszakká, tehát hosszabb távú összefüggés rendszeré tudjon növekedni. Ezt a Viktor egyébként a saját könyvében kulturális komplexumnak nevezi, ez nagyon tetszik nekem ez a szó, el is loptam, de mindig Viktorra hivatkozva használom. Szóval ennek a létrehozás az egy stratégiai, egy nagy stratégiának a kérdése, amely stratégiához én nem félek, de és nem is szégyellem, de egészen pofátlanul baloldali szerzőkhöz nyúlok, tehát itt Foucault például szóba kerül, és leginkább Antonio Gramsci, aki a címlapot is díszíti. Az ő általa a börtönben keletkezett feljegyzéseibe megírt mondjuk gyakorlati forgatókönyvek, szenáriók, feltételeket igyekszem beilleszteni és használni a könyvbe, és hogy egészen aztán most már a napi politikába fejest ugorjunk, ugye Orbán Viktor 1987-ben szakdolgozatát Gramsci polgári társadalom elméletéből írta, hogy ez hogyan hat a lengyel ellenzéki mozgalom, tehát a szolidaritás mögött álló gondolkodás rendszerre, úgyhogy talán jobboldaliként nem annyira nagy eretnekség a Gramsci-ra hivatkozni, most mondom ezt ironikusan, miközben Nyugat-Európában, Nyugat-Európa alternatívabbnak számító jobboldali köreibe a Gramsci reneszánsz, vagy a Gramsci olvasás az már tulajdonképpen 68 után pár évvel elkezdődött.
Mártonnak ez a könyve, azt hiszem, hogy egy nagyon különleges könyv. Ez abból ered, hogy minden korszaknak vannak, azt hiszem, talán reprezentatív könyvei. Reprezentatív könyvek, amiket úgy érthetünk, hogy ha azt akarjuk, hogy megértsük azt az időszakot, megértsük annak az időszaknak a vitáit, történéseit, hátterét, akkor majdnem mindig rá lehet mutatni egy könyvre. Ugye azzal szokták vádolni a Békés Mártont, hogy ő az Orbán kormány ideológusa.
Nagy vád.
Egyébként igen, mert ugye itt van az ideológiának ez a fajta pejoratív állítása, ami ugye ezt a propagandistával azonosítja. Ugye ő a könyvében is írja, hogy amikor azt írja, a könyv megtalálja az olvasóit. Ugye én azt hiszem, hogy ez az a könyv, amit egyrészt magukra, láthatóan magukra ismernek benne nagyon sokan a mai kormányzó jobboldal hívei és képviselői közül, és akik olvassák, azok pedig ráismerhetnek nagyon erre a korszakra, amiben élünk. És akkor amiről ugye beszélni kell itt mindenképpen, és hát szeretném, ha beszélnénk, és talán itt lenne közöttünk, leginkább talán polémia. A könyvben fellelhető olyan ellenmondások vannak, mint hogyha Békés Mártonból nem feltétlenül csak egy lenne. Mint hogyha egymással vitatkozó Békés Mártonok lennének benne, és azt hiszem, hogy a politikai gondolkodói fejlődés ennek az lesz a következő nagy kérdése, hogyha megengedsz egy ilyen előrevetített érzületet, hogy fogsz tudni megbirkózni ezzel a saját magad több szólamúságával, és mi fog ebből kijönni. Szerintem ez lesz a legérdekesebb teoretikusan benne, legalább számomra biztosan a későbbiekben.
Ezt a kritikát elfogadom, ez egy posztmodern könyv. Tehát ha én gondolkodó vagyok, mint ahogy nem tartom úgy magam annak, de ha igen, akkor egy posztmodern vagyok teljes egészében, ez persze sokaknak nem tetszik, de hát annál rosszabb nekik, mert hogy az a nagy narratíva, vagy az a racionális, modern konstrukció, ami az ideológia termelésbe is, a társadalmi viszonyokba is, hogy a te nyelveden szóljak jellemző volt, az szétesett, és mint posztmarxista gondolkodó, ez talán leginkább te érzed és tudod idehaza. És ez a gondolkodás se hagyhatja a figyelmen kívül. Nyilván a könyv az egy szövevény, vannak benne, vagy lehet benne találni ellentmondást, de nyilván szerkezetileg egy posztmodern építmény, amelyben vannak hiányok, kihagyások, vakfoltok, fehérfoltok, de azt hiszem, hogy magáról manapság a kultúráról, meg az ahhoz vezető stratégiáról csak így lehet beszélni, pláne, ha most egészen élessé téve és kicsit magamat is kritizálva veszem elő ennek a könyvnek az iránymutatását, mert az azt mondja, hogy tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy a jobboldali tartalomhoz egy baloldali stratégia vezet. Mert maga a stratégia, a Gramsci féle forgatókönyv, az mindenestől egy baloldali stratégia, és ez ennek a használata vezet én szerintem a jobboldali kulturális hegemóniához, amit én persze igénylek, akarok és dolgozok rajta.
Na igen, és ugye ez lett volna a harmadik, amit említettem volna, hogy ez a könyv egy nagyon erős, de direktben ugye Gramsci által befolyásolt kultúraelméleti könyv. Gyakorlatilag ugye a Gramsci jobbról állításban összefoglalható kultúraelméleti könyv, és nyilván annak a kérdésnek a feltevése, hogy ma a politikának milyen kulturális tartalma van, és fordítva a kultúrának milyen politikai tartalma van.
A könyvet olvasva azért elég erőteljesen az az érzése az embernek, minthogyha Békés Márton egy mulasztást akarna pótolni, egyfajta, hát szemrehányásként is olvasható szerintem a saját tábora felé, a saját konzervatív oldala felé, hogy ezt a kulturális munkát, ami Békés Márton szerint szükséges lenne elvégezni, ez még nem történt meg, vagy nem kellő mértékben történt meg. És ebben a tekintetben párhuzam van szerintem Kis Viktor már emlegetett legutóbbi Kívülbelül című könyvével, hiszen az is a saját tábora felé egy elég előteljes hiányt akar pótolni. Tehát Békés Mártonhoz az lenne a kérdésem, hogy csak a sajátjainak szól-e ez a könyv ilyen értelemben, és hogy hogyan értékeli, hogy jelenleg hol tart ez a kulturális építkezés, és ugyanígy Kis Viktor hogy látja a jobboldali kulturális hatalom építést.
Nyilván kritika, ez jó, és azért is jó ez a beszélgetés, mert a saját oldalunkban mind a ketten valamilyen szempontból ebből, ahogy el is mondtad, eretnekek vagyunk, tehát két eretnek, az nagyon biztos, nagyon jól megérti egymást. Röviden azért arról van szó, hogy van is egy fejezet a könyvben erről, hogy azért a jobb oldal mindig elméletszegény volt, bár azért az általános jobboldali gondolkozásúak közül azért voltak komoly teoretikus igényűek, itt Arnold Gehlen a szociológiában, az említett Carl Schmitt a nemzetközi kapcsolatok elméletében, tehát azért komoly dolog van itt. Mégis, ha nem a jobb oldalról beszélünk, hanem a konzervativizmuson, mint politikai ideológiáról, vagy politikai hozzáállásról, világnézetről és viszonyrendszerről, azon belül nagyon erőteljes egy angolszász hegemónia, én ezt ugye nem győzöm kritizálni, már egy jó 10-12 éve. És ez az angolszász hegemónia, ez egy elmélet idegenséget okozott, tehát a folyton folyvást napi szinten felböfögött Scruton idézetektől kezdve az angolszász és a nem tudom, a ködös Albion körüli vacakolás esztétikai és Edmund Burke rövidített műveinek olvasásán keresztül. Ez egy elmélet szegénységet okoz a jobb oldalon, de azt vallom egyébként Dominik Venner kapcsán, hogy jó elmélet nélkül nincs jó gyakorlat. Tehát szükséges elméleti horizontot felállítani, szükséges, amikor társadalmi praxisra, államvezetésre, államfilozófiáról van szó, akkor amögé szükséges oda tenni egy konkrét, kidolgozott, vitákba kikovácsolt elméletkomplexumot, elméleti összességet, ami nem az örök igazság felfénylését jelenti, hanem valamiféle viszonyrendszert képez a politikai cselekvő és a társadalmi valóság között. Ez részemről kritika, hogyha a konzervativizmus csak valami teázgatós, zsakettes, fotelekbe hátradőlős, egyébként szerintem elméletileg renyhe és rendkívül lusta ideológiai viselkedést vesz föl, ez szerintem nem helyes. Ez az egyik kritikám, ez egy éles kritika, azok, akik az én oldalamról nem olvassák, vagy olvassák, de nem említik ezt a könyvet, ilyenek vannak, ez nem baj, nekik ez a problémájuk ezzel a könyvvel. A másik dolog a kulturális építkezés. A kulturális építkezés kapcsán a jobb oldal természetes módon van egyébként jelentősen ledolgozott hátrányú késedelembe, hiszen 1945-től nemhogy 90-ig, de 2010-ig a jobboldali infrastruktúra, építés, szoftverfejlesztés, tematika létrehozás, nyelv megtalálása és létrehozása, az késedelemben volt. Ennek egyrészt a kommunista diktatúra, majd utána a posztkommunista hegemónia volt az oka. 2010 előtt is volt jobboldali világ, tehát azt se szeretem, amikor bizonyos feltörekvő, fiatalabb konzervatívok, jobboldaliak úgy gondolják, hogy itten 2010 előtt nem volt világ, hát dehogy is nem, itt volt a 20. századi intézmény, Terrorháza Múzeum, itt volt a konzervatív szemle, itt a Batthyány Lajos Alapítvány, Antal József köre, a Magyar Szemle, Tőkéczky László, Lánci András, Schmidt Mária munkája 90-es évektől kezdve építették ezt a világot, amely 2010-től természetesen kormányzati széllel, infrastruktúra fejlesztéssel ki tudott bontakozni, mi, vagy az én nemzedékem is ezeknek az óriásoknak a vállán áll, és nem önjogán lát olyan nagyon messze, hanem azért, mert felemeltek minket, és van mire támaszkodni, tehát ezért nem lehetünk eléggé hálások az egy-két nemzedékkel felettünk, előttünk járónak, szerintem kellő alázatra kell, hogy nincsen, és miután 2010-től 2021-ben beszélgetünk, tehát most már több mint évtizeden keresztül kétharmados parlamenti felhatalmazással bíró jobboldali többségi kormány van. Persze az intézmény, struktúrafejlesztés, törvényhozás, intézményalapítás tekintetében, vagy intézet alapítás tekintetében van egy jobboldali boom. Ez nagyon jó. Ez szuper, én ennek nagyon örülök, én azért szavaztam a Fideszre többek között, hogy ez legyen, és ez lett, és szerintem ez jó, de ennek a tartalommal való megtöltés, ez nem a parlamentbe fog eldőlni. Tehát ahhoz folyóiratok kellenek, könyvek kellenek, színdarabok kellenek, podcast csatornák, videók, az, amit Gramsci ír, hogy van a politikai társadalom, meg a polgári társadalom, tehát a politikai társadalom az létrehozta az intézményrendszert, most a polgári társadalom, vagyis, hát tetszik vagy nem tetszik a szó, de az értelmiség részéről kell ezt a hegemóniát megszőni, és míg törvényeket lehet hozni egyik napról másikra, intézményeket fel lehet építeni, be lehet vezetni, finanszírozni lehet egy-két év alatt, ez egy villámháború, ezt létre lehet hozni, Ezeknek a tartalommal való megtöltése azonban egy hosszú menetelés. Tehát ez egy nagyon hosszú távú és nagyon kitartó munkát igényel.
Kis Viktor, hogy értékeli a jobboldali kulturális építkezést?
Egész kérdés, azt hiszem, hogy kapcsoljuk vissza a könyvhöz. Ne csak általában beszélgessünk a kulturális építkezésről, ugye a Márton se ezt tette. És ezzel érkezünk el talán a mai vitának a legsúlyosabb pontjához. Ugyanis amikor említettem az elején, hogy ugye Márton, mint politikai gondolkodó kerül ebben a könyvben számomra az első helyre, az éppen abból eredt azokkal a bizonyos dilemmák vagy belső ellenmondások, amiről beszéltem. És ugye erre elhangzott az a válasz, hogy ugye ez egy posztmodern könyv, és ezek ebből erednek. De én azt hiszem, hogy ez ennél súlyosabb kérdés. És ez a súlyosabb kérdés, ez pont abból ered, hogy hogyan ítéljük meg ezt a bizonyos a jobboldali kulturális nyomulást, jobboldali kulturális térfoglalást, jobboldali kulturális hadműveletet, ahogy akarjuk nevezni. És nem a tényéről fog vitatkozni, nem a tényéről van szó. Arról van szó, hogy teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy a kötetnek az első két tanulmánya, tehát az eszmék lázadása tanulmány és a rendszer és korszak tanulmány, az két teljesen különböző világot reprezentál. Két teljesen különböző világot reprezentál, két teljesen különböző jobboldalnak a képét vetíti föl, két teljesen különböző világot, amiben élni fogunk. És ez a különbséget talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy itt van közöttünk ugye ez a pont, amit sokszor egymás között is beszélünk, hogy talán túl sok mindenben egyetértünk, és talán túl sok mindenben nem. Az az igazság, hogy az eszmék lázadása tanulmány az a vonal, amiben nagy vonalakban egyetértünk. Az eszmék lázadása tanulmány beszél ugye arról a világról, ahol itt lényegében az 1989 után egy alapvetően liberális ideológiára épülő, alapvetően a globális neoliberális kapitalizmus által meghatározott, alapvetően kultúrharcos eszközökkel, itt beszélhetünk tényleg a fogyasztói társadalomtól egészen a különböző NGO-knak a kulturális tevékenységéig, létrejött egy olyan globális képzelet, ahogy az én egyik kedvenc szerzőm, a Manfred B. Steger ezt megfogalmazza, egy olyan globális képzelet, amelyik nagyon mélyen beleívódott a társadalmakba, és az egésznek a multinacionális tőke kiszolgálása és fenntartása a célja. Az más kérdés, hogy itt lehet közöttünk abban stratégiai vita, hogy vissza lehet állítani ugye a Steger két előző periódust említ, ugye a vallási képzelet és a nemzeti képzelet korszakát. Kérdés, hogy ezt vissza lehet állítani, én azt gondolom, hogy nem. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valamiben gondolkodunk, akkor valahogy úgy kell szembeszállni ezzel a globális képzelettel, hogy nincsen visszaút a nemzeti és a vallási képzeletnek a régi korszakába. Egyébként talán ezt a Márton se gondolja, hogy ugyanazokba a korszakba vissza lehet lépni. Másképp, és ez nem azt jelenti, hogy nem fontos mondjuk a nemzet, vagy nem fontos valakinek a vallás. Tehát egyébként én régóta mondom, hogy Magyarországon, Közép-Európában nem lehetséges olyan baloldal, amelyik valamilyen módon nem vallja magának a nemzeti értékeket. Ilyen baloldal nincsen. És egyébként én azt is merem vállalni, hogy nem is volt. Tehát egyébként itt van veled egy vitám. De ez egy olyan részvita, amit most itt nem beszélünk róla, mert sokkal fontosabb is van. De az, hogy például a 1956 után a Kádár rendszer ne lett volna nemzeti alapon, ez például nem igaz. Tehát, de ez egy, azt mondom, egy történelmi kultúrtörténeti vita. Csak nyilván nem egymást gondoltak, tehát ők például hazafiságnak hívták például ezt a nemzeti alapot. És ugye azt szembeállították a nacionalista, fasiszta, ugye idézőjelben nemzetképpel. De ez az egyik fel a történetnek. A másik viszont, ez az a szint, ahol nagyjából egyetértünk a kiinduló pontokban. Viszont ott van a másik tanulmány, ugye a rendszer és korszak. A rendszer és korszak, és én azt merem mondani, hogy nem tartom véletlennek, hogy ha valaki a kormányzati hatalom képviselőiből nagyon magára ismer a Mártonnak a szövegeiben, akkor ez a világ, a rendszer és korszaknak a világa. És ez a világ, ez számomra nagyon-nagyon-nagyon 20. századi. Ez a világ, ez a benne ragadás a 20. században. Én azt gondolom, hogy ahogy ugye Géfodor Gábor mondta egy interjújában, hogy eljön ez a pillanat, amikor az embernek meg kell tagadnia a mestereit. Én azt gondolom, hogy a rendszer és korszak egész világa az egy olyan tükörkép, amelyik a baloldali és a jobboldali gondolkodásban nagyon erősen megvolt a, nem is a hidegháború idején, hanem annak a korai és középső szakaszában. És ugye ezt a generációk hozzák magukkal. Azt mondanám, hogy egyik oldalon áll mondjuk Schmidt Mária vagy Roger Scruton, a másik oldalon áll mondjuk Lukács György. Tehát gondolok például ilyenekre, mint például ugye a progresszívek és a reakciósok örök harcára, ami korszakokat határoz meg, ami besorolja az embereket, ahol be lehet sorolni, hogy kitartozik a progresszívek és a reakciók között, ahol a másik oldal az a szörnyeteg, az az elmebeteg, az a csupa aljas emberek, akik irányították a világot. A mi oldalunk pedig, akiknek mindent elnézünk, akiknek azt gondoljuk, hogy mégiscsak menti őket, hogy ők állnak a jó oldalon. Sajnos a rendszer és korszak nekem ezt a dualitást idézi. Tehát itt van óriási kettőség a két írás között, hogy az eszmék lázadása az arról szól, hogy egy hatalmas emancipációs mozgalomra van szükség. Egy új világot kell létrehoznunk ez ellen a globális kapitalista, fogyasztói, neoliberális helyett. És ebben nagyon sokan keresik az útjukat, ez egy plurális dolog. Milyen mély kérdéseket érint ez? Ugye például hogyan képzeljük azt, amikor azt mondjuk, hogy mi mindannyian egyetértünk abban, hogy nemzeti kultúra az fontos. Hogy ezt úgy képzeljük, hogy attól jó a nemzeti kultúra, hogy viták vannak, hogy 80 féle intézet van, hogy baloldali egyetemek vannak, és jobboldali egyetemek vannak, és még akár liberális egyetemek is vannak, és szárnyal a magyar elméleti könyvkiadás, és az emberek ilyen könyveket olvasnak, és ilyen műsorokat hallgatnak. Ha így képzeljük, akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok kormányzati pénzt adunk az ellenség oldalán állóknak is. Akkor itt olyan marxista intézeteket hozunk létre, nyilván marxistát, ugye tovább sem a bolsevik értelemben értve, hogy csak fütyül. Vagy úgy képzeljük a nemzeti kultúrát, mint ami nekem a másik tanulmányból, a rendszer és korszakból következik, amikor azt mondjuk, hogy a kultúrának az a feladata, hogy teret biztosítson a kormányzati hatalmi üzeneteknek lefelé a társadalomba, befogadást biztosítson. Ha úgy képzeljük, ahol a lojalitás az első, és akkor majd középtávon jön a tehetség, és majd hosszú távon az eredmény, de az első a lojalitás. Nekem úgy vetődik föl, hogy egy nagyon izgalmas szellemi élet, nagyon jól megfinanszírozott kultúrával, vagy az augusztus 20-án felvonultatott Szent István és turulszobrok az Andrássy úton belefér-e a teljesen tartalmatlan nemzeti kics a nemzeti kultúrába, és belefér-e a posztmarxizmus a nemzeti kultúrába. Igazság szerint itt nagyon úgy érzem, hogy a két tanulmány egyszerre nem megy, és ha az első tanulmány, akkor ott bizony van egy nagyon komoly eltérés a mostani kormányzati hatalommal szemben. Ha a második tanulmány, akkor meg úgy érzem, hogy sokkal inkább egybevág a kormányzati hatalommal, de az viszont számomra teljesen vállalhatatlan, és nem azért, mert jobboldali, hanem mert egészen máshogy gondolkodom a kultúráról és a kultúrhatról.
Na, mert
na, megkaptam. Jó, akik hallgatják ezt a felvételt, ugye nem látják, hogy amit a Viktor elmondott, én nem mértem az időt, de annak ironizálok, annak a kétharmadában bólogattam, és az egyharmadában ráztam a fejem, úgyhogy úgy ültem itt, mint valami idegrángó valaki. A könyv első fej is nyilván nem megyünk végig a fejezeteken, hiszen minek, de itt most ez a két fejezet közötti feszültség az valamiféle skizofrén Békés Mártont vázolt fel, politikailag legalábbis, vagy szerkezetileg, aki nem ért egyet önmagával. Amennyiben ez így lenne, én azt se tartanám olyan nagy problémának, ugyanis a lényeg az, hogy a szöveget vagy a könyvet bevezető fejezet az arról szól, hogy az eszmék számítanak. Tehát ez tulajdonképpen egy radikális, idealista elképzelés, ami azt mondja, hogy 89-90 után a globális, liberális kapitalizmus kiterjedése, komoly politikai, már előtte is egyébként, de akkor vált nyilvánvaló, hogy komoly politikai következményekkel járt, és ez a baloldal baloldaltalanítása és a jobboldaltalanítása lett, aminek a leképeződését minden egyes nap az Euronews-on láthatjuk az Európai Parlament pártjainak lehangoló működésében, ahol a zöld baloldalt, a néppárti jobboldalt, a progresszív liberálisokat csupán nyakendőjük színe választja, mert ugyanoda járnak, ugyanazt a nyelvet használják, ugyanúgy néznek ki, biorobotok.
Ezt a posztpolitikai világnak hívja a baloldali
elmélet. Tökéletes megfogalmazás, és ez ellen természetesen jobbról is, meg balról is lehet lázadni, és megvannak azok a csoportok, akik ebből, a Molnár Tamás hívja így, ebből a liberális hegemóniából ki szeretnének törni, és természetesen ez a kitörés, ez egy nagyon széleskörű, nagyon pezsgő eszmei harcot vagy ideológiai munkát fog jelenteni. A rákövetkező fejezet valóban hideg zuhanyként érheti, és ezt értem, amit a Viktor mond, igaza is van, hideg zuhanyként érheti az, aki azt gondolja, hogy Magyarországon is, akkor arra bíztatom a kormányzati központot, hogy finanszírozza a posztmarxista intézményeket, vagy a liberális intézményeket, vagy tűrje meg Soros György Egyetemét. Ez természetesen nincs így, hiszen amikor az emberek szavaznak, akkor érdekeik szerint szavaznak, ez teljesen rendben van, de tulajdonképpen értékeik szerint is, tehát az emberek ideológiát is választanak az országnak, nem csak kormányt. Ez mondjuk az esetek többségében így van, és az elmúlt 10 évben azt hiszem, hogy ez így is lett. Ennek a történetnek a vége persze olvasható a augusztus 20-ai Szent István napi felvonulás kiegészítő részein keresztül is, tehát ugye a magát baloldalinak nevező sajtóban gurul szobornak, illetve a Pride felvonulóhoz hasonló felvonulásnak minősítették. Jobb oldalról is hangzott el ízlésbeli kritika. Én azt gondolom, hogy az ilyen dolgokon nem azért tudok felülemelkedni, mert megbocsátom a saját oldalamnak a hülyeségét, hiszen a könyvben egyébként a jobb oldal haszontalanságai, kárai szinte módszeresen el vannak ítélve, tehát nem tartozom azok közé, akik mondjuk a Horthy rendszernek a születését meg a végét mentegetnék, hiszen ott olyan cselekmények történt, ami keresztény ember számra elviselhetetlen. Tehát én biztos, hogy nem tartozom ezek közé, tehát akár kritizálhatnám is a gurul szobrot és a felvonulás minden pontját, mégse teszem, nem politikai opportunizmusból, hanem azért, mert egyszerűen nem lényeges. Tehát amikor az űrből nézzük a földfelszínt, akkor ott a kínai nagyfalat látjuk. Ugyanígy én vállalok egy ilyen perspektívát, és azt mondom, hogy ezt, amikor az űrből nézek augusztus 20-ára, akkor én azt a kínai nagyfalat látom, hogy 700 ezer ember vett részt az ünnepségbe valamilyen módon. Hát azért ez a korszak felé való elindulás, hogy 700 ezer ember számára ez a hétvége valamilyen élményt jelentett. Ez egy olyan hétvége volt, amikor az ellenzéki politikusok is, valaki kénytelenül, valaki kelletlenül, valaki biztosan örömmel, de a nemzeti összetartozást, a kollektív nemzeti együvé tartozást akár a Facebookra kitett képeken keresztül ünnepelte. Ezt nem tudom, hogy ez általános vélekedése, de én azt gondolom, hogy ilyen 20 évvel ezelőtt nem történt volna. Tehát a nemzethez való hozzáállás, ha nem is mondom azt, hogy mainstream lett, amihez kellett egy világváltozás, kellett egy kormányzati munka, és az emberekben valamilyen, ahogy ez Kókancellár mondta, egykor szellemi-lelki fordulat, ez bekövetkezett, és én azt gondolom, hogy, és ebben valószínűleg megint van vita, illetőleg nincs, én azt gondolom, hogy ennek a korszak építésnek és minden, ami ebbe az irányba mutat, az lehet az alapja, hogy létrejön egy új kollektívum, megerősödik a nemzeti tudat, a nemzeti összetartozás, ami igenis egy emancipációs jelleg egyébként, és egy új konszenzus, szemben azzal a régi liberális konszenzussal, ami individumok fogyasztó összességének kezelte a társadalmat, létrejöhet egy új, ismét Gramsci szava, történelmi blokk, egy olyan konszenzus, ami ezúttal a nemzet talaján áll, és ez már volt köztünk vita, szerintem én tényleg nagyon tisztelem a könyvedet, amit a könyvedbe leírtál, cselekvési terv, az a persze nem értek egyet, tehát megint kétharmadával egyet értek, egyharmadával nem, mert szerintem a neoliberális globalizáció egyetlen hatékony hullámtörője az a nemzetállami határ. És ami a nemzetállami határon belül van, azt kell egy konszenzussal megerősíteni. Ebbe a konszenzusba ugyanúgy benne van ez a könyv, a kommentár folyóirat, a miniszterelnök tavalyi sátoraljaújhelyi beszéde, vagy az MMA intézmény rendszere, a múzeumok folyóiratok, és augusztus 20-a. ennél jóval populárisabb üzenete, amit valaki nemzeti gicsnek tart, van, aki pedig örömmel úgymond vidékről feljön Budapestre, és örömmel néz meg ingyen egy ilyet. Ez egy nagyon emancipációs gesztus. A megvalósuláson, ízlésben lehet vitatkozni, én a környezetemben azt tapasztalom, hogy ezeknek a jellegű populárisabb üzeneteknek a ízlésbeli vagy politikai kritizálása sznobizmusból, liberális, a régi típusú liberális konszenzus sznobizmusából történik, ugyanúgy, ahogy a lakásszínházakba járás, bizonyos éttermekbe való helyfoglalás, vagy a futballkultúra általános elutasítása, sőt gyűlölete is valamiféle rettenetesen avitas liberális gesztusrendszerhez tartozik.
Hogyan gondolkodunk a kultúráról? Ugye Gramsci-nak az egész elméletnek az egyik alapja ugye a józanésznek, a common sense-nek, a senso communale-nak a leírása. Ami ugye lényegében egy tehetetlenségi nyomaték alapján működő, nagyon sok tényezős, a közösséget szervező dolog, amiben egymástól szinte teljesen eltérő elemek is beleférnek. És ugye itt felvetődik egy nagy kérdés, meddig tart, ameddig a politika ezt a józanészt, ezt a társadalom közös kulturális alapját hatalmi célokra kihasználja, és hol kezdődik az a pont, amikor a politika ezt ténylegesen egy mindenki számára elfogadható irányba alakítja. És a mindenki számára elfogadható irány ugye az éppen magának a kultúrának a természetéből adódóan fontos. Tehát nem fogsz tudni úgy nemzetet építeni, hogyha a nemzetnek az egyik része az azt gondolja az új kultúráról, hogy ez egy kirekesztő, ez egy totálisan önveszélyes, ez egy üres dolog. Tehát éppen a kultúrának az a lényeg, hogy ezt minden a társadalom egészének tartalmasnak kell éreznie. És ugye a másik kérdés legalább annyira fontos, és én azért tartanám nagyon fontosnak, és roppantól érdekelne, ha egyszer erről írna egy tanulmányt, ha a témát ajánlhatok, hogy érdemes lenne analitikusabban belemenni a mai hatalmon lévő jobboldalnak az egész kultúrpolitikájába. És pont történészi szempontból lenne érdemes belemenni. Mit gondolsz az első irányra, amit említettem? Mit gondolsz arról, hogy a mai kormánynak a sikerei azok nagyon sok szempontból annak köszönhető, hogy éppen arra a tehetetlenségi nyomaték alapján működő Gramsci értelembe vett kultúrára sikerült rátelepedniük és választást nyerniük, amit ugye egyik ismerősöm gúnyosan úgy fogalmazott meg, hogyha a Kádár rendszer a Frigider szocializmus volt, akkor az Orbán rendszer a Frigider kapitalizmus. Tehát mi van akkor, hogyha a mostani augusztus 20-át nem azért megy ki az ember, hogy itt, hanem meghallgassa, hogy a csodaszarvas elvitte Orbán Viktort a parlamentbe. Azt se tudja, ki az az MSE, érted? MSE a csaj a szomszédboltból. Ez az augusztus 20-a a légiparádéval és a tűzijátékkal, ez 1987 a nép számára. És azért megy ki. És ugye ott van a másik fele is, hogy akkor ugye mi az, amikor én kultúrát építek? Itt vannak például ugye nagyon jó kérdés, ezek a tradicionális munkás futballcsapatok, a Csepel, a Vasas. És akkor jön a kormányzati kultúra, odaültet ezeknek a csapatoknak az érdére ilyen fideszes megbízottak, akik persze a futballközökből jönnek, és ezekből a csapatokból csinál ilyen egyen futballcsapatokat, amelyeknek az a lényege, hogy kvázi felszámolja a tradícióját. Tehát gyakorlatilag egyedül az MTK-nál látni arra valamifajta törekvést, és ennek valószínűleg ugyanúgy lehet politikai háttér oka, vagy ott van törekvés erre, hogy az MTK-nak a tradíciói meg legyenek. De mindenhol máshol azt látjuk, hogy a tradícióknak a kőkemény felszámolása történik, és egy franchise futballnak a létrehozása, ahol Kisvárda Puskás Akadémia és Mezőkövesd van az egyik oldalon, és ahol egy teljesen tradíciójától megfosztott Vasas, Honvéd és Ferencváros a másik oldalon. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kultúra és a nemzet és a konzervativizmus, ugye, ez sokkal, de sokkal bonyolultabb annál, és pont, hogyha mi őszintén Gramsci alapján elemezzük, akkor sokkal bonyolultabb annál, mint ami mondjuk a könyv több tanulmányában megjelenik.
Békés Mártontól egy utolsó, és minél tömörebb reakciót szeretnék kérni.
A Kádár rendszer továbbélése annyiban természetesen tovább él, hogy azok az emberek, akik éltek, tapasztaltak ismeretet és családi hagyományt gyűjtöttek a Kádár rendszerből, hál' Istennek élnek tovább. Tehát őket kihagyni, az ő viselkedés rendszerükre nem ráhatni, és ezt a kormányzati központ cselekvésébe beilleszteni, az egy elég nagy hiba lenne. Tehát Kádár népe nélkül Magyarországon választást nyerni természetesen nem lehet, hiszen az ország nagyon sok olyan hagyománnyal rendelkezik, ami ott alakult ki. De hogyha ezen az alapon indulunk ki, akkor az amerikai légiparádé, meg a szovjet légiparádé is tulajdonképpen egy vonalra kerül, hiszen mind a kettő légiparádé és a légiparádé az bizony nem arról szól, hogy akadémiai értekezéseket olvasunk fel, hanem arról szól, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat, azt nézzük a repülőket. Ez én szerintem nem olyan nagy baj, hogyha az emberek jó érzéséhez, a kollektív együttlétéhez az kell, hogy ilyen népünnepélyek legyenek, és mellette az emberek kulturálisan kapnak is valamit, és most mivel jobboldali kormány van hatalmon, most Szent Istvánt kapják, akkor én szerintem ez rendben lesz. Ha nem tetszik nekik a Szent István, akkor majd választanak egy másik kormányt. Ez hála Istennek 11 éve nem történik meg, mert hogy ez a kormány van hatalmon. A futballklubok az egy érdekes, az egy másik téma, de egyébként ide tartozik. Ott nem vagyok benne, tehát nem tudom, hogy a Ferencváros mint klub, vagy a Kispest Honvéd mint klub az esztétikailag mennyiben, vagy szellemiségben mennyiben alakult. Tehát nézem a lelátókat, azt látom, hogy a futball szurkolók azok, akik ezeket a hagyományokat tovább viszik, és a Vasas stadion meg nagyon jól néz ki. És szükség volt egy új stadionra.
Nagyon köszönöm, ezt itt most le kell zárnom, pedig még a kérdéseim feléről sem volt szó. Sokkal több foci csapat neve hangzott el a beszélgetésben, mint amire számítottam, de ez így volt jó. Mai adásunkban Békés Márton Kulturális Hadviselés című könyvéről volt szó. Vegyék meg és olvassák, alakítsák ki róla saját véleményüket. Köszönjük szépen vendégeinknek, a szerzőnek Békés Mártonnak és Kis Viktor politológusnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Hallgassák legközelebb is a szöveget, és kövessék a 20. század intézetet a Facebookon.